Zúgó fejjel ment haza. Ezek olyan dolgok, hogy egy ember feje nem elég rá, hogy átfogja. Ezekről a dolgokról világ végéig lehet beszélni, és nem ér semmit, mert nem lehet kipróbálni a legjobb elgondolást sem. Az emberiség olyan egyszerű sémák szerint él, és egy rendszer oly sokáig tart, hogy egész reménytelen, hogy valaha valami változás jöjjön létre. És mindenki roppant fél a következményektől. Még egy ellenzéki politikus legalább kibeszélheti magát, de egy tisztviselőnek hallgatni kell. Nem is szeretett már gondolkozni, annyira zsúfolt volt az élete, hogy várnia kellett, hogy magától elrendeződjön benne minden. Csak ma is. Végig se bírja gondolni azt a tömérdek benyomást, amit ma el kellett szenvednie. Mi azt, ti még nem vacsoráztatok? Nyitott be. Hogy lehet azt a ház ura nélkül? Szólt a felesége kicsit élesen. Elhallgatott. Sokáig tartott a tanácskozás a polgármesterrel. Tette hozzám még Lina. Azzal nem soká, mert nem is volt benne, hanem Martini doktorral, az ellenzékkel kell folyton csatát vívni. Hol? A sörös poharak mellett? Nem is ittam sört, mondta, s megcsókolta a feleségét. Egy spriccert ittam, ez volt az egész, 40 fillér. Leült vacsorázni. Az asztal felett égett a csillár, de annak csak egy körtéje, az alsó. Véletlenül felpillantott a lámpára, és mosolygott. Igen olcsón vette ezt a lámpát a feleségével együtt a lámpagyárban, 10 évvel ezelőtt. Azóta mindig örül neki, hogy milyen olcsó volt, majdnem ingyen, de most eszébe jutott, hogy milyen remek csillárok vannak a Feri villájában. Pörkölt volt. A nokedli már szinte felkunkorodott és kiszáradt a sparherten, a krumpli meg vizenyős volt. Erre nem akart szót vesztegetni, ellenben, mikor megették a porciójukat, azt mondta a fiúknak, na, gyerekek, apuka vett egy házat. A felesége rosszallólag nézett rá, ellenben a két gyerek újongásban tört ki. Házat vett apuka, házat vett apuci. Hol, apukám, hol? Kérdezte Bercike. Remélem a villanegyedben. Mosolygott, a fiára pillantott. A gyerekben volt valami nagyon úri vonás, igen szép gyerek volt, és tudta tartani magát. Nem felelt, csak mosolygott, de a mosolyában benne volt, hogy a gyerek eltalálta. Erre Berci hallatlan örömmel rohant hozzá, és összecsókolta. Micsoda dolog ez? Kiáltott fel Lina, s a fiú visszament a helyére. Majd mindent megtudtok annak idején, mondta ő. De vacsora roppant tombolássá lett, a két gyerekkel nem lehetett bírni, úgyhogy az anyjuk el is kergette őket hamarosan, hogy menjenek befejezni a leckéjüket, aztán lefeküdni. 10 órakor a gyereknek aludni kell. Ő ott maradt az asztal mellett, és cigarettára gyújtott. Mikor a felesége elintézte a gyerekeket, és visszajött, ott találta, hogy ábrándokba merülve a szép jövő felett gondolkodott. Ez a mai délután megnyugtatta. Abban a naív érzésben ringatódzott, hogy a szerencse mellé szegődött, és már csak jó jöhet. Na hát, nem akarja hallani a nagy eseményt? Kérdezte, és nagyon örült, hogy Lina végre leült összefont karokkal, mindenre készen. Szigorú szemöldöke azonban nem enyhült, s mikor elmesélte az egész házvásárlást újra meg újra minden részletével, úgy látszott, belenyugodott mindenbe. Mit írnak a rokonok? Kérdezte váratlanul Lina. Milyen rokonok? Láttam, hogy elsikasztotta a levelet. Á, mondta ő, mindig csak kérni, annál nincs könnyebb. Ők éppen olyan kopjások, mint én vagyok. Én nem fordultam soha egyikhez sem, s most, ha az ember szeker egy kicsit feljebb szalad, azonnal rá akar kapaszkodni valamennyi. Mutassa a levelet. Az már nincs meg. Hol van? Valahol a papírkosárba széttéptem. Az asszony hallgatott. Ő már kikutatta a papírkosarat, de abban a levélnek semmi nyoma nem volt. Nem akarta feszíteni a dolgot, ha baj van, úgy is kiderül. Menj, Hért írt? Nem, Albert. Jeles firma, az is. Miért is nem küldik ezek buták leveleiket a hivatalba? Ilyen butaság, kell azt a családi lakásra küldeni, ennyi eszük lehetne. Elhatározta, hogy erről értesíteni fogja őket, csak röstelte. Óvatos volt, nem szólt se a 10 pengőről, sem a kártyabeli sikeréről. Csak azt nem tudom még, hogy gondolja Kardics bácsi ezt az egész dolgot, mert itt hamarosan fizetni kell valamit, bár azt hiszem, hogy az egész háza takarék tulajdona a betáblázott adósságok miatt, és azt hiszem, A vételár is úgy van megállapítva, amennyibe a takaréknak van. Nem baj, ez mind hamarosan tisztázódni fog. De Lina nem szólt semmit, bánatosan hallgatott, s lassan az ő beszéde üres lett, hamis, hazug. Nem tudott örülni, s nem tudott lelkesedni többé. Az asszony keveset nézett rá, maga elé nézett, és az egész magatartásában valami fáradt csüggettség volt. Mondjon már valamit, szólt később halkan. Lina fölemelte a fejét, de a szeme szinte el volt csukva. A teste előre görnyedt, csak a nyakát egyenesítette fel, és félrehajtva a fejét, Mária arccal ült ott. Én nem értek hozzá, mondta aztán. Lehet, hogy magának igaza van. Minden esetre jól gondolja meg a dolgot, mert én nekem semmi részem nincs benne, én semmi felelősséget nem vállalok. Aztán az ne legyen belőle pista, hogy minden az én nyakamba szakad. Ugyan mi szakadna a maga nyakába? Lina picit intett a fejével, mintha kínos érzést akarna lerázni magáról. Nézze, Pista, maguk nagy hebehúrgyán megcsinálnak valamit, amin aztán nem lehet segíteni. De tudja maga, mi az egy asszonynak, aki felépítette már az életét, egy csapásra kifordulni magából? Amit maga csinál, azt jelenti, hogy mindaz, amit én eddig tettem, semmiség volt. Jelentéktelen semmiség. Én ahhoz szoktam, hogy van egy uram, aki mérsékelt jövedelemmel rendelkezik, de azt ide adja nekem az utolsó fillérig. Én igen nagy munkát végeztem, hogy ebből a csekély jövedelemből egy úri háztartást tartsak fenn. A férjemet jól ellássam, két gyereket rendesen neveljek, magamat is úgy kellett tartani, hogy maga szégyen ne valljon, ha velem valahol megjelenik. Ez nem volt kis dolog, Pista. Most magát valami érthetetlen szerencse vagy szerencsétlenség érte. A véletlen kilódította a biztos pozíciójából. Az az egy biztos, hogy az a kör, amelyben most került, egészen más, mint az, amelyben eddig élt. Mások ott a szokások, az erkölcsök, más a tónus, más minden. Ott nagy pénzzel kell dolgozni, hogy az ember versenyképes legyen. Nekem 16 év óta nincs időm egy könyvet elolvasni, lapot sem olvasok, nem kísérem figyelemmel sem a divatot, sem azokat a témákat, amivel semmit tévő asszonyok az idejüket eltöltik. Ott voltam ezen a vacsorán, én egész este vigyázállásban voltam, csak arra kellett ügyelnem, hogy értelmesen hallgassak, hogy meg ne lássák rajtam, hogy nem vagyok idevaló. Miért kényszerít maga engem arra, hogy én egy egészen új világba kerüljek? Miért nem jó magának a természetes fejlődés? Hiszen ha marad egyelőre minden a régiben, s ha lassan lesz valami eredménye a dolognak, ha félre tudunk tenni egy kis pénzt, akkor veszünk egy olyan hajlékot, amely nekünk, a mi igényeinknek megfelel. Nézze meg az ismerőseinket, a barátnőinket. Kikkel érintkeztünk mi eddig? Gimnáziumi tanárok, orvosok, mérnökék? Most ezeket el kell dobni? Mi egyszerre proccok leszünk és befurakodunk a magasabb körökbe? Vagy hogy gondolja? Maga okos ember végig gondolta azt, hogy mi lesz ebből? Hát lehet az, hogy egyszer csak kihúzzák az embert a régi bőréből, és új bőrt adnak rá? De még ha a bőrt lehetne, és lehetne a lelkét átgyúrni valakinek. Menjek be egy hatszobás villába. Azt hiszi, nem tudom, kik azok a boronkaiék. Mindenütt ott voltak a legelső helyen. Az alispán sógora, a főispán páholyában ült boronkainé legutóbb, is ketten voltak a főispánnéval. Maga azt képzeli, most engem fog meghívni a főispánné. S ha meghív, mit kezdek én ebben a fanyalgó nagyúri asszonnyal, aki soha életében nem tudta, mi a munka és mi a pénz? Neki mindig annyia volt, amit két kézzel sem tudott elkölteni. Én nem tudok költeni. Hol tanultam volna meg? Most én menjek és vergődjek a boronkai villában? Én a két kezemmel gyomláljak? Vagy tud maga nekem kertészt tartani? Kertészt, aki portás és szakácsnét, akit a nagyvacsorákat megfőzze? Szobalányt hozzá, esetleg inast? Nem vállalhatom ezt, Pista. Én a maga régi diákkori Ferenc Jóskáját úgy tiszteltem, mintha a maga életét tiszteltem volna benne, azt a valóban tiszteletre méltó életet, amit végzett. Én tudom, hogy maga azt a ruhát igen nehezen vásárolta annak idején, hiszen elmondta, s én minden szavára emlékszem, hogy részletekben fizette valami 8 vagy 9 hónapon keresztül. Nekem az a ruha a maga becsületességének a bizonysága volt, valóságos nemes levél, a lelki magasságnak az emléke. Hogy maga ilyen könnyen le tud siklani a régi útról. Pista rémülten hallgatta feleségének halk és okos szavait. Sokszor meglepte őt, hogy a felesége veszélyes pillanatokban nagyon józanul és okosan tudja kifejteni a gondolatait, sokkal okosabban, mint ő, de most meg volt lepve. Valóban a lelke mélyén mindenben igazat kellett adnia a feleségének, s valósággal görcsösen szorította össze a szívét, hogy ráismert az asszony szavain keresztül arra a mély erkölcsi szakadékra, amelyen neki az utolsó napokban át kellett mennie. Egyik cigarettáról a másikra gyűjtött. Lássa ez is, a maga dohányzása. Azelőtt maga tiszta ember volt, a lakásunk olyan volt, mint pohár, tiszta és illatos. Az egyszerű, becsületes emberek tisztasága volt itt. Maga sok éven át nem is gyújtott idehaza cigarettára, vagy pláne szivarra. És én büszke voltam magamban erre, mert azt mondtam, az én férjem megérti az én életemet. Nem csinál kaszinót a lakásából, azok jöttek ide, akik hozzánk valók voltak. Most ugye azok az urak nem adták vissza a vizitjét, akikhez maga most hozzá van kötve. Azok nem hajlandók leereszkedni mi hozzánk, a mi életünkhöz. Igen, el fognak jönni, mihelyt be fog vonulni az új rezidenciájába, a boronkaiaktól elhabzsolt kastélyba. Ott aztán lehet tobzódni. Ott olyan uzsonnáknak és olyan vacsoráknak kell lenni, amihez ők hozzá vannak szokva. Hát mondja Pista, telik ez abból a fizetésből, ami magának megvan állapítva. Nem telik, de valamiből telni kell. Hát miből fog telni? Ő hallgatott, és az arca kezdett kivörösödni, már érezte, hogy hová jut ki az asszony, és nem soká kellett várnia. Én megmondom magának, Pista, honnan fog telni. Onnan, ahonnan az övék. Azt hiszem, ezek az urak mind olyan pénzből élnek, amit nem szokás elkönyvelni azon a címen, amin kapják, hanem hamis címeken. Lesznek itt üzletek, igen, ami után magának juttatnak. Nem tudom, mi az pausálé, vagy mi. Be fogják írni, hogy ez vagy az, ennyivel vagy annyival többbe kerül. Talán alá is iratnak majd iparosokkal nagyobb számlát, hogy törvényesen ne lehessen felfedezni a dolgokat. Mondta a villanyszerelő a múltkor, hogy pályázott valamire a városnál. Ő kap egy kicsi pénzt, és aláír egy nagy nyugtát. Nem lehet rábizonyítani senkire semmit. Azok ott mind rablók, mondta a szerelő, mert ő nem tud munkát kapni, csak ha az építész adja. Az építész pedig neki lenyúzza a bőrit is, és csak azért dolgozik, mert munkanélkül nem lehet el, de ha ő megkapná azokat az összegeket, amiket erre és erre a dologra felvesznek a költségvetésben, ő házat vehetne, de alig bír megélni a családjával, és nem tudja a gyerekeit iskoláztatni. Hát az ilyen pénzen fog maga osztozni. Maga igen rigorózus, mondta Pista, s lehajtotta a fejét, és morózusan nézte az asztalon a hamutartót. Nézze, Pista, én nem szólok bele semmibe. Én csak elmondom, hogy ne lehessen rajta kapni. Illetve én nem akarom magát sértegetni. Én azt sem tudom, hogy ezek a pletykák igazak-e. Én nem ismerem ezt az életet, de az bizonyos, hogy maga a családját nem viheti át egyik napról a másikra a tisztes szerény életből, a tisztes gazdag világba, mert van tisztes gazdagság is, de ahhoz az kell, hogy valami legyen a talpa alatt és a háta megett. És mondja Pista, mi van a maga háta megett? A háta megett ott vannak a szegény rokonok, akiket maga magával akar cipelni. S hát ez aztán nem megy. Annyira nem vihette fel az Isten a dolgát, hogy az összes testvéreinek ugyanolyan pozíciót biztosítson, mint amilyen magának van. Pláne még a nagybácsiknak is, és az egész atyafiságnak, amit mind hiánytalanul meg fog kapni. Én azoknak csak legfeljebb alamizsnát adhatok, mondta Mogorván. Igen, és ez magának fáj. Nézze, ma én is kaptam egy levelet. Ez is a maga rokonsága. Róza néni írt Nagy Károlyból. Már oda is eljött a híre, hogy neki a románok nem fizetnek semmi nyugdíjat, és foltozásból tartja fenn magát. Nem tud emberek szeme elé menni, arra kér, hogy ami felesleges ruhám van, hiszen egy ilyen nagyúri nő, mint én vagyok, nem viselhet annyi ideig egy ruhát, mint egy szegény asszony, azt küldjem el neki. Hát mit küldjek el neki, Pista? A jó ruháimból kell küldenem, mert nem tehetem ki magamat annak, hogy megszóljon érte, hogy ilyen rinyrony ruhában jár az ő híres rokona, a zsarátnoki főügyész felesége, hiszen ő azokkal a ruhákkal el akar dicsekedni, hogy ezt meg ezt kaptam, de hát Istenem, milyen jó szívük van, nem sajnálják a szegény rokontól. Pista megszólalt. Nem is kell neki válaszolni. Ezt könnyű mondani, de nehéz megtenni. Csak én legyek rossz? Hogy a rokonok közt híre menjen, hogy maga milyen jó Ferenc Jóskát küld a Lajos bácsinak, de bezzeg a felesége még a rongyait is sajnálja a szegény rokontól, hogy bezzeg fenntartaná a rokonságot, ha a régi gazdagságban volnánk, és így tovább. Soká ültek szótlanul, akkor Lina felállott. 10 óra, gyerekeknek le kell feküdni. Hát, Én csak azt mondom magának, Pista, hogy jól gondolja végig, igen jól gondolja végig ezt az egész dolgot. És ezzel elment. Ő magában maradt a gyötrő gondolatokkal. Mivel azonban pozitív elme volt, és nem volt semmi képessége a filozófiára, már pár pillanat múlva gyakorlati gondolatokkal volt tele. Kardicsnak kétségtelenül rendkívül szüksége van arra, hogy őt magához kapcsolja. Újra eszébe jutott, amire már többször gondolt, hogy nagyon is hamar eladja magát ennek a gazembernek, s hamarosan be fog következni, hogy ki lesz szolgáltatva neki valami súlyos esetben. Például a sertéstenyésztő kérdésében. Ha a sertéstenyésztőnél Kardics nagyon érdekelve van, akkor viszont ő fogja megszabni a feltételeket. A házvétel jó. Az alispán nem jött el, tehát teljesen el van intézve, hogy boronkaiékat elejtették, és ezt így is kell csinálni. Az életben csak úgy lehet előre jutni, ha az ember szabadul a terhektől, tehát a terhes rokonoktól is. Nem szabad egyebet tenni, csak a rokonságból az előnyösöket kell megtartani, a selejtest, amelyből semmit sem lehet csinálni, sorsára kell hagyni. Menyhért, az jó. Állásban van a múzeumnál, az be lehet hozni, és az is fog produkálni. Van benne valami energia is, de Albert ezzel a szerencsétlen családirtási tervvel, na mit tehet? Azt nem teheti meg, hogy sorra leülje a gyermekeit, na, mese beszéd. Az utóbbi időben ugyan valósággal járvány. Az ember minduntalan olvas ilyeneket, hogy családirtás a Lilium utcában. De hogy egy magasabb kultúrájú ember is, éppen az öccse, az sem bizonyos, hogy nem egyszerűen zsarolás. Valamit minden esetre segíteni kell rajta, annyit, hogy élni tudjon, valami kis állást, ezt el lehet intézni, valahová bedugni, hogy éhen ne halljanak, de a városba behozni, azt nem. Ha annyira tehetetlen, menjen hivatalszolgának vagy pénzbeszedőnek. A kopjások sokkal jobban szeretik a gyerekeiket. Kelemen tanító, az még nem is jelentkezett, éljen, ahol van. Ezzel a testvérek el vannak intézve. A nagybácsi pedig, ha eddig éltek, időn túl minden esetre, majd csak elélnek ezután is. Különösebb terheket nem vesz magára, azt nem. Elég a maga gondja baja. Neki is nagy családja van, ezt mindenki beláthatja. Fontos, hogy tisztán lásson a dolgokban. Kardics, ez a legfontosabb. Ott valami sürgős bajnak kell lenni, mert másképp hogy jutna ő hozzá, hogy a legelső napon az utcán felfedezte őt ez az ember, aki soha még köszönésig sem volt vele. Kardics bácsi, ha vállalta a rokonságot, most már tessék helytállni. Hanem a dolgot nem ott kell megfogni, hogy a házvételi szerződés. Azt nem. Hanem ott, hogy mi van a sertéstenyésztővel. Holnap, ha az öreggel találkozik, nem azzal kezdi, hogy kedves bátyám, hogy gondolod, hogy tudok helytállni az ideiglenes szerződéssel, hanem ott, hogy kedves bátyám, a sertéstenyésztővel baj van. A várost nem lehet bevinni egy ilyen dologba. A város nem vállalhat felelősséget a makróci üzelmeiért. Ez lesz a helyes megoldás. Jöjjön ő az ajánlatokkal, akkor aztán esetleg lehet beszélni. Újra meg újra csak erre tért vissza gondolatban. Egész vitákat rendezett, hogy nincs az Istennek annyi pénze, hogy ő a nevét, hogy a város érdekeit. Aztán gyorsan arra gondolt, hogy hát ha az alispánnak igaza van, hogy a számítások jók voltak, csak az a baj, hogy a kukorica ára úgy felment, hogy drágább, mint a kézzsír. Hát ha itt lehet valamit csinálni. Tegyük fel, hogy a sertéstenyésztő reális üzlet, csak konjunkturális bajok vannak. Abban az esetben ezt a veszteséget viselje a vállalkozás, és vegye át az egészet a város. Egy olyan olcsó ajánlatot kell kikalkulálni, mint a házvételnél, mélyen a befektetési áron alul. Miért? Ezzel is még mindig jól járhat a takarék. Az is valami, ha a presztízs meg van mentve. A szentkálnaiak is nagyon benne vannak, ahogy az alispán mondta. Hát, ha azokra lehet valahogy áthárítani, elég pénze van a szentkálnai cégnek, majd lead egy kicsit. Hát, ha bűnügyi része is van a dolognak, és akkor a szentkálnaiak nem tudnak kibújni. Érezte, hogy az ő ereje nő és acélosodik. Nem úgy, barátom, mondta magában, de szinte hangosan. Ha rám szükségtek van, akkor nézzük meg a dolgokat. Csak úgy zsebrevágni nem engedem magam. Hogy nem még azt is ki lehet használni szükség esetén, hogy őt ilyen módon akarják lekenyerezni. Egy ideiglenes szerződés az semmi. Az őt nem kötelezi, csak az eladót. Ő nem is rokon. Ezen a téren semmi se feszélyezi. Nem mehet bele tisztességtelen dologba. Nem azért adta ki a lapokban is a programját, hogy revideálni a városi ügyeket, s megmenteni a várost minden tehertől. A polgárság érdeke az a fontos. Már az is gyanús, hogy még eddig egy szót sem hallott a sertéstenyésztőről, pedig azoknak nagyon éghet a kapcájuk. Legrosszabb esetben felmegy a miniszterhez, és előadja neki az egész dolgot. Ki tudja, hát ha a polgármester is benne van. Nem szokatlan a mai világban egy fegyelmi a polgármesterek ellen. Lassan összekezdett zsugorodni az egész házvétel ügy a szemében. Még eddig egy fillérjében sincs, vigyázni kell, hogy ne is legyen. Vajon nem lehetne az egész házat tehermentesen megkapni? Akkor aztán az ő dolga volna, hogy a sertéstenyésztőre a város ne fizessen rá. Lehet abból még jó üzlet is, úgyhogy a város csak hálás lehet neki. Személyesen fog kimenni még a holnapi nap folyamán, is megnézi, felbecsüli az összes értéket. Kiviszi magával a mérnököt, hiszen voltaképpen most ő a város gazdája, minden a főügyész kezében van. A döntésjoga nem az övé, de az előterjesztés, az elbírálás, a beállítás, igen. Holnap reggel az lesz az első dolga, lereferáltatni a sertéstenyésztőt, és még mielőtt a polgármester bejönne, mert mindig késik, kimenni a mérnökkel és a gazdával, belenézni a könyvekbe, megcsinálni a mérleget, akkor aztán a kezében van az egész. Mit veszíthet? Ellenkezőleg csak nyerhet. Nem kell egyebet tenni, csak Martini doktorral összeülni, és akkor végre az ő pártján van az egész város. Olyan népszerűség még nem is volt, mintha ő kezébe vesz egy ilyen nevezetes dolgot. Még a dolog historikuma is kezdett előtte kibontakozni. Neki, mint kultúrtanácsnoknak semmi köze nem volt hozzá, de nem olyan régen is sok beszéd volt mindenfelé a sertéstenyésztőről. Szóval itt van az egész bajnak a nyitja. Itt van a kutya elásva. Körülnézett a szobában, s azt vette észre, hogy rengeteg füst van. Kinyitotta az ablakokat, a kis utca csöndes volt, egy ablakban sincs már világosság, megnézte az órát, észre sem vette, hogy már 11 óra. Derülten és vidáman nézte a kisvárost, hogy alusznak az emberek, a polgárok. Nem is álmodják, hogy milyen gond és mennyi terv szövődik az új főügyész fejében az ő jólétük és boldogulásuk érdekében. Mikor már úgy látta, hogy a szoba meglehetősen kiszellőzött, becsukta az ablakot és bement a hálószobába. Lina mélyen aludt az ágyában. Óvatosan levetkőzött és lefeküdt. De nem tudott elaludni. Hallgatta az órát, mely muzsikálva ütötte a negyedeket. Különös, soha nem volt, legalábbis évek óta nem volt rossz éjszakája. Oly nyugodtan aludt mindig, mint egy ártatlan gyermek. Csak letette a fejét, s már aludt. A felesége minden este később feküdt le, mint ő, mert háziasszonyi és anyai munkái lefoglalták, s már meg is szokta, hogy nem tudott korán feküdni. Ő ellenben a vacsora után rögtön elálmosodott. Néha latint fordított a fiaival, ezt szerette, mert örült neki, hogy erős még mindig a latinban. Néha a számtanra is ráfanyolodott, mert a gyerekek nem szerették, olyankor neki is mindig meg kellett tanulni előbb a leckét, s aztán igen könnyen s világosan tudta megmagyarázni. De ha lehetett, elbújt ezek elől a leckék elől, arra hivatkozott, hogy eleget dolgozik a hivatalban, s lefeküdt. Most nem tudott aludni, és minden éjszakája egyre nyugtalanabb lett. Ha elaludt is, nem sokára felébredt, és aztán úgy hánykolódott az ágyban. A felesége néha felébredt, és elkeseredett az ő álmatlansága miatt. Néha vitatkozott is egy keveset, aztán elszundított, mert fáradt volt és egészséges. Bizony, volt elég gondja, csak most az ágyban érezte meg a lehetetlen felelősséget, amit magára vállalt. Akármilyen olcsón vették is meg neki a házat, mégis valami olyan szörnyű összeg jött ki, amiről még hetekkel ezelőtt álmodni sem tudott volna. Hogy fogják ezt elintézni? Tegyük föl, hogy a takarék kifizeti helyette, de hát azt is csak vissza kell fizetni egyszer. A rendes fizetéséből még a kamatokat sem bírja. Hát honnan lesz neki jövedelme? Linának igaza van. Ezek már úgy kezelik őt, mint egy maguk közül való tőkepénzest, minden esetre, mint olyan valakit, akinél nem számít 5-10 ezer pengő. Ez stílus. Lehetséges az, hogy neki olyan bevételei lesznek. Éjfél után nem is sejtette hány órakor, csak eszébe villant a Berci bácsi szénüzlete. Ez egy legális dolog, és az öreg 20 ezer pengőt ajánlott fel províziónak. Az biztos, hogy ha rábízza a dolgot, azt a 20 ezer pengőt sohasem fogja látni, de hiszen a kezében van. Egyszerűen beszélni fog a főmérnökkel, és letiltja az összeget, ami neki jár. Hozzá fogod számítani, hogy mennyi szenet kell leszállítani, hogy 100 ezer pengő járjon a családi részvénytársaságnak. Szeretett volna lámpát gyűjteni, de nem akarta Linát most már ezzel is zavarni. Nem jó ez a közös hálószoba, és most hirtelen rájött, hogy gazdag embereknél miért van férj, feleség külön szobában. Igen, egyszerű oka lesz annak. A férjek ebben a világban sem éjjel, sem nappal nem tudnak aludni. Ki tudna aludni ilyen gondok mellett? Másnap reggel gyűrötten és törődötten ébredt. A beleiben valami állandó remegés volt, a szája keserű volt, a feje szédült. Valósággal szédelgett, és nem volt étvágya. Mikor bement a hivatalba, első dolga volt telefonálni a városi főmérnöknek, Bisztricainak. Ez ajánlkozott, hogy rögtön átjön hozzá. Nem nagyon ismerték egymást, mert egyéb dolguk nem volt még, csak hogy ő kultúrtanácsnok korában ki volt szolgáltatva neki az iskola építések körül. A főmérnök igen nagy úr volt, akit ő neki nem volt sürgetni, csak el kellett fogadni, amit mondott. Ha azt mondta, hogy nincs pénz a tatarozásra, ez szinte megfellebbezhetetlen volt. Egyik iskolára emeletet húztak, és kiderült, hogy a falak gyöngék, s a plafonok megrepettek. Milyen nagy képpel jött ki a főmérnök megvizsgálni a dolgot. Most már jobban érti az egészet, ez a fölényesség akkor arra való volt, hogy leplezze a Schwindlit. Előre kellett volna neki látni, hogy megbírják-e azok a falak az emeletet. Arra hivatkozott, hogy ő parancsot kapott, és ő végrehajtó szerv. Most új parancsot kellett kieszközölni a legolcsóbb megoldásra. Úgy csinálta, hogy a traverzeket épített be a falakba, és a traverzeket vasoszlopokkal támasztotta fel. Az iskola nevetséges lett, de a diákoknak tetszett, hogy emiatt egy heti szabadságot kaptak, s furcsának találták, hogy a tanterem várszerű lett. De ő benne elégedetlenség és keserűség támadt az elcsúfított termek miatt. Nem tudta, mi történt, mi volt a baj, de érezte, hogy valami nincs rendjén. Különösen elkeseredett, hogy panaszaira Makróci nagyon goromba lett, és kikérte magának a gyanúsítást, pedig ő nem gyanúsított, ő csak megmondta a véleményét. Még Bisztricai bejött, ez mind átfutott rajta, és referáltatott közben magának a sertéstenyésztőről. Az iratok tanulmányozásába merülve találta a mérnök. Roppant kedves volt, mosolygott, oly előzékeny volt, hogy utálta. Mi ez a sertéstenyésztő, kérlekalásan? Kérdezte tőle, mikor magukban maradtak. Ez kérlekalázattal egy nagy gründolás volt, ami úgy végződött, ahogy egy ilyen levegő vállalatnak végződni kell. Hát hogy kell ennek végződni? Bisztricai nevetett. Így. Gondolkozva kérdezte, milyenek az építmények? Az építmények elsőrangúak, sokkal modernebbek, mint az egész kőbánya. A legmodernebb dán elvek szerint készült minden. A tisztaság tökéletes, higiénikus, gazdaságos. Nincs ott semmi baj, csak túl van méretezve, s a gazdasági hullámzásra nem számítottak. A tőkénél van a baj. Soká tárgyaltak, neki ezt úgy kellett megtanulni, mint fiai mellett a számtani leckéket. Behívatta a gazdasági tanácsnokot is, hármasban egész délelőtt tanulmányozták az aktatömeget. Borzalmas deficit volt, olyan könnyelmű gazdálkodás, hogy egyre jobban kibontakozott a bűnügyi része a kérdésnek. Itt embereket kell felelősségre vonni, mondta, és az asztalra csapott. Felelősségre, mondta a gazdasági tanácsnok, felelősségre. Már meg is bánta, minek a dobszó. Kérlek, rendelj egy kocsit, kimegyünk a telepre, és megnézzük. A városnak volt egy autója is, de a gazdasági tanácsnok csak a lovakkal rendelkezett. Telefonált, és nem sokára Hajdú jelentette, hogy a fogat előállott. Kimentek a harangosra. Többek közt még az a szabálytalanság is volt, hogy teljesen városi területen épült meg a telep, és még formailag sem volt elintézve, hogy ez szorgalom, vagy ajándék, vagy vétel. Mivel ugyanazok az emberek voltak benne az egész üzletben, elmulasztották a jogi tisztázását a telep területi kérdésének. A város így a kezében tarthatta az egész bonyolult ügyet, s teljesen a polgármestertől függött, hogy miként fogja fel a dolgot. Az út nagyon szép volt. Szép őszi nap, gyenge köd feküdt az alföldön, a nap átsütött rajta. A parasztok a kukoricát törték, s hatalmasan megrakott szekerek jöttek szembe velük, de óvatosan letértek az útfélre, mikor a városi kocsit meglátták. De kár, hogy puskát nem hoztam magammal, mondta Bisztricai. Ő bizony nem látta a felrepülő madarakat, a megugró nyulakat. A sertéstelepen csönd volt. A disznókat már elszállították, mert nem volt kukorica. Féléretten adták el. Úgy állott ott a hatalmas telep beton ólaival, kifutóival, óriási udvarával, mint egy elátkozott vár. Még nem régen, alig másfél hónappal ezelőtt kanadai gazdaság volt itt, és most minden néma. Csak a személyzetnek volt még egy-két disznaja. A kukoricaraktárak, feldolgozók felett varjak serege keringett. Nézte, nézte a telepet, de hiába nézte, nem tudott kiokoskodni. Ide akart kiköltözni Boronkai Feri, nevetett a főmérnök, s rámutatott a hatalmas igazgatósági épületre. Hallgattak. Igaz, Berci bátyát táviratilag jelezte, mondta a főmérnök, hogy útnak indultak Kölesi bányából az első két mintavagon. Milyen vagon? Hát a szén. Megijedt. Nem is tudta, hogy ez ennyire előre haladott állapotban van ez a szénügy. Vigyázni kell, mondta. Mire? Nem akart rosszat mondani nagybátyjáról, csak később mondott annyit. Az öreg kitűnő üzletember, de pénzt nem kell rábízni. Ott nagyon vigyázni kell, csak a szállított mennyiséget szabad kifizetni. Hát pedig a szerződést úgy akarja megkötni az öreg úr, hogy legalább 120 ezer pengő előleget kapjon, mert úgy látszik, el akarja finanszírozni a bányát. Nem olyan nagy tétel az egész, és ha a szén jó minőségű, akkor nincs semmi elvi akadálya. Ő tompán hallgatott. 120 ezer pengő. Ebből neki jár 24 ezer, ha jól számít. Én csak annyit mondok, hogy nagyon meg kell vizsgálni a szemet. Én a magam részéről nem vállalok semmi felelősséget. Ja, ha te nem vállal semmi felelősséget, főügyész uram, akkor én át sem veszem a szeret. A szerződés még nincs aláírva. Akkor minek küldi? Alá akarja támasztani. Itt természetesen nincs semmi aggodalomra ok, de most, hogy ezt a szomorú dolgot látom, bizony nem szeretnék valami hasonló helyzetbe kerülni. Jobb félni, mint megijedni, mondta Csoma, a gazdasági tanácsnok, aki szeretett népies nyelven szólani, és minduntalan elpotyogtatott egy-egy ilyen közmondásos bölcsességet. Belenyúlt a zsebébe zsebkendőért, hogy megtörölje a szemét, mert a hideg széltől nedves lett. Ahogy a kezét kihúzta, valami kicsiny női zsebkendőt talált benne, csak mikor a szemét már felszárította, akkor nézte meg. Nem ismerte. Nagyon finom kis kendőcske volt, és ismeretlen illat lappangott benne. Mi lehet ez, kinek a zsebkendője ez, gondolkozott, és sokáig nézte a kicsi fehér csipke szegélyű kendőt. Újra megszagolta, nem emlékezett az illatra, nem a felesége parfümje. Lina fehér rózsát használt, és ez valami idegen, izgató, penetráns illat. Nem bírta elképzelni, honnan került a zsebébe. Igaz, nem abban a zsebben volt, ahol ő a zsebkendőjét tartani szokta, hanem a jobb oldal zsebében, ahová sose tett e félét, mert most nem is értette szórakozottságában, miért nyúlt abba a zsebbe. Bizonyára a keze tudott róla, hogy ott van a zsebkendő. Míg az urak arcára nézett, s kedvetlen arcokon botladozott a szeme, egyre csak a kicsi kendő eredetén járt az esze. Mi az, főügyész uram, bűncselekmény? Kérdezte a főmérnök. Hogy érted ezt? Látom, hogy nem ismersz rá a zsebkendőre. Valahol loptad, és most elfelejtetted hol. Ő egy pillanatig meghökkenve állott, akkor az arca elkezdett vörösödni, s lassan olyan vértódulása volt, hogy már nem lehetett eltitkolni. A főmérnök nevetett. Gondolj csak vissza, hol jártál női szalomban legutóbb? Bolondság, mormogta. A feleségem kendője. Ja, hát akkor azért nem ismered, ugratta a főmérnök. Mintha semmiség volna, dugta vissza a zsebkendőt ugyanoda, ahonnan kivette, a kis kabátja jobb külső zsebébe. Már elhelyezte, mikor meggondolta a dolgot, és a bal belső zsebbe tette. Kicsit mosolygott is hozzá, pedig nem tudta, milyen veszélyes dolgot mívelt. A kis kendőcske ott a bal oldalon dolgozni kezdett. A benne levő parfüm vagy mi elkezdett melegíteni, izgatni, zsibbasztani. A szívére ment valami. Nem is bírt tovább figyelni, egyszerre az egész ügy, amiért kijött, elvesztette jelentőségét. Valami más dolog lobbant rá, tudta már, nagyon is tudta, hogy honnan került a zsebkendő. Nem jöhetett másonnan, csak éppen onnan, de hogy lehet, hogy a zsebébe került? Nem bír visszaemlékezni rá, hogy a kezébe vette volna, hogy ellopta volna, hogy magához vette, ez valami titok. Rejtély ez, hiszen nem lehet senki másé, csak a Magdalénáé. De ő nem csinált semmit, s mégis itt van a kendőcske. Diákkorában egyszer emlékszik, hogy lopott egy ilyen kis kendőt. De az évekig izgatta. Már a lánnyal régen, sok év óta nem találkozott, a lopott zsebkendő még mindig izgalmat okozott neki. Lina dugta el, aztán megsemmisítette, mert bizonyosan valami nagy emléknek képzelte, pedig semmi se volt. A lánnyal ez volt a legnagyobb eseménye, hogy elcsente a zsebkendőt. De azt akarta, kitervezte, végrehajtotta. És erről sejtelme sincs, hogy történt. Csak öntudatlan dolog lehetett, a tudatalatti működött benne, a keze csinálta. Jobb vagy bal kéz? Csak a jobb lehet, mert hiszen a jobb zsebében találta. Egészen elmerült gondolataiban és érzései úgy kezdtek sustorogni, fortyogni és dobogni, mintha megrakták volna a tüzet az üst alatt. Beültek a kocsiba, és nem szólott többet senkihez egy szót sem. Ájultsághoz hasonlított, ahogy elernyett. Elengedte magát, és kezelába egész testet tehetetlenül hevert, és belülről forrósodott. Fantasztikus, mondta magában, azt hittem, hogy kiábrándultam belőle. Ott, mikor együtt voltunk, egyáltalán nem éreztem semmit, és nagyon boldog voltam, hogy így elhidegettem tőle. És tessék, ez az én bitang tolvaj kezem az alatt lopott. Mit tudom én, hogy a testem milyen ravasz és alattomos munkát végzett a tudaton kívül, hogy felfedezte ezt az ellopható kis tárgyat és végrehajtotta a lopást? Hogy mennyire nem volt tudatomban, mutatja azt, hogy mennyi idő telt el azóta, és még csak sejtelmem sem volt róla, hogy nálam van valami emléke Magdalénának. És most mióta tudok róla, azóta, mintha forró parazsat tettek volna ide. Oda is nyúlt a szíve tájára, és nagyon sajnálta, hogy a kis zsebkendőt oda tette. Nem tudná megmagyarázni azt sem, miért tette oda, biztos, hogy a szívéhez közel akarta tenni. De hisz akkor rémítő örvényben van. Akkor nem is vállalhatja önmagáért a felelősséget, ha az én titkos szervezetet tart fenn, hogy az alatt, míg a tudat boldogan kidobja magából a régi bajt, fent valami titokzatos kavernákban az alvilág hivatalnokai személyzete a legnagyobb gazságtól sem rettennek vissza, hogy betörés és rablás útján vagy ki tudja, hogy emléket szerezzen, emléket, amit aztán már jól tudnak értékesíteni a szív megostromlása körül. A kocsi abban a sorban vitte haza őket, amilyen közel volt a lakásuk. Ő volt a legjobban kiesve az útvonalban, és örült, hogy néhány percig egyedül maradhatott önmagával, a rejtéllyel és a szívével. Mikor az utcába befordult, nagyot lélegzett. Erőt kellett gyűjteni, hogy a felesége szeme elé kerülhessen, és Lina ne vegye észre rajta, hogy valami történt. Mikor a téli kabátját levetette, a kis kabát oldalát megsimította, hogy a zsebkendő nem nyomja el ki a szövetet, s Lina nem veszi-e észre, hogy ott valami van. Már várták az ebéddel, s hogy megelőzze az okszavakat, túl elevenen mondta, a szomszédok nagy szemekkel nézték, hogy már városi fogadtal járok haza. Nevetett, de a nevetése ravasz volt, eltakaró. Nagy dolgok vannak itt. Kim voltam a sertéstenyésztő telepén, ennél hazárdabb vállalkozást még nem is láttam. Míg kezet mosott, Lina ott állt az ajtóban. Majd elmondom magának, mit csináltak ezek az urak, hogy mit míveltek. De nagyon örült, hogy itt volt Kati néni, és nem kellett beszélni, nem is lehetett, ellenben hallgatnia joga volt. Hallgatni és nevetni, míg az arca olyan volt, mintha megmerevedett volna minden arcizma a hideg szélben, és most merevedő nevetésre torzult. Kati néni roppant elevenséggel beszélt a rokonokról, akiket fölkeresett. Pista évek óta nem tudott a távoli rokonságról, Lina nem tud rokonságot tartani. Az a verpeléti, mondta Kati néni. Úgy ért a lóhoz, olyan nagy szakember a lóban, csak azért él és hal. Tényleg, verpeléti sógort be lehetne hozni a városhoz. Most voltam együtt Csomával, és arról beszélt, hogy kellene a városnak egy új pusztagazda. Jaj, az Isten áldja meg minden lépésedet, kezdte rá rögtön Kati néni, és ő meg is ijedt, hogy vigyázatlan volt, és elszólta magát. Nem szabad, mert ez a Kati néni rögtön viszi a hírt, és azonnal rászabadítja a sógort. Lina is meg volt rémülve, és szigorúan nézett az urára. Oda nyúlt Pistához, megfogta a kabátja szárnyát a gombjuknál. Pista olyan rémülettel kapott a kezéhez, mit akar, hogy Lina egészen elámult. No mi az, mitől fél? Én mitől félnék? Hát miért ijedt meg? És nézte, mi lehet az oka az ura ilyen vad és rémült mozdulatának, amiben valami tiltakozás volt és megrettenés. Mi van a zsebében? Kérdezte elgondolkodva. Zsebemben? Mondta Pista, és nagy szemet mereztett. Le is simított a kabátját két kézzel a mellé, mintha azt keresni, hogy van-e benne valami, és azt mutatná, hogy egészen üres. A legkisebb dudorodás sem mutatja, hogy el van benne rehajtva valami. Lina nem folytatta a dolgot, de nem is felejtette el. Ideges vagyok, mondta Pista, mert ez rettenetes, amiket én most átélek. Lina megint rosszallólag nézett rá, hogy vigyázzon, és Kati néni előtt egy óvatlan szót sem mondjon. Meg is értette, és elcsavarta a dolgot. Rettenetes egy új hivatalt átvenni, mert az emberfeje szétpattan a gondolkodástól, míg mindent megtanul, amit meg kell tanulnia. Igen, mondta Kati néni. A sertéstenyésztő az nagyon nagy panama. No, Szent Kánai Magdaléna... Pista gyorsan lesütötte a fejét, aztán vizet ívott, hogy eltakarja a pirulását. De miért pirul? És hogy van az, hogy az embernek valami kis sebe vagy titkolnivalója van, akkor minden azt érinti. Szent Kálai Magdalénának a nevét soha nem szokták ebben a házban említeni, s Kati néni ezután, a zsebhistória után első szónak ezt mondja ki. Hallom, el kell nekik adni a házat, mert ettől kell legelébb menekülni, mert itt a legnagyobb Bibi, mondta Kati néni. Bibi? Kérdezte Lina. Igen, nem tudom, de azt mondják, egy darab tégla sincs benne, amit el ne lehessen perelni. Eladják hát, hogy megszabaduljanak tőle, és aztán lesz, ahogy lesz. Lelkem, angyalom, mondta Pista. Én nagyon szeretnék egy kicsit ledőlni, lehetséges volna ez? Kati néni azonnal ugrott, mert érezte, hogy róla van szó, és nagy áradozással biztatta Pistát a délutáni alvásra, hogy ő az alatt a gyerekeknek megmagyarázza, hogy sose magyarázzon a néni, a gyerekeknek tanulni kell. Szólt Lina. Pista látta, hogy ebből nem lesz alvás ebben a szobában, vagy csak igen nagy zavarokkal, mert ki kell csukni a feleségét és a nénit a konyhába, ha ő magában akar maradni az ebédlőben. Ezért bement a hálószobába. Lina vele ment és megvetette neki az ágyat, hogy ott feküdjön le, mert sezlon nem fért ebbe a szűk hálószobába. De ha az ágyba fekszik, akkor a kabátját le kell vetni, hogy be ne pejheződjön. Óvatosan, míg Lina háttal volt, kivette a kis zsebkendőt a bal belső zsebből, és elsüllyesztette a nadrág zsebben. Aztán letette a kabátot egy székkarjára, és lefeküdt. Elnyújtózott, betakarózott, és már úgy is tett, mintha álom volna benne. Hová viszi a kabátomat? Kérdezte Linát hirtelen. Felvarom ezt a gombot, csak az imádság tartja, mondta Lina közönyös hangon. Mikor Lina kiment, ő halkan kacagott. Milyen jó, hogy óvatos volt. És egy kissé meg is ijedt, hogy ez rettenetes, hogy egy ilyen kis titkot is azonnal elárul az ember. Soha Linának még nem jutott eszébe, hogy gyanakodjon a kabátja belső zsebére, de most egészen biztos, hogy azért vitte ki, hogy kikutassa. E pillanatban megmenekült, de ha ez így megy, akkor meg kell majd bolondulni. Míg igyekezett elszúnyókálni és semmire sem gondolni, megint valami új boszorkánság történt vele. A zsebkendőcskéből valóban úgy látszik, titkos sugarak tudnak áramlani. A nadrág zsebében kezdett forró lenni, mintha parazsat rakott volna bele. Hirtelen vadmozdulattal vágta el magát az ágyban, s vad és viharos érzés roham tört rá. Arra ébredt, hogy Lina bejött és csöndesen szólította. Kardics bácsi küldött sürgős levelet szívem. Lina olyan gyengéd volt és olyan jó, ami ennek régen nem látta. Kábultan ébredt és dörzsölgette a fejét, aztán felkelt és rendbeszedte magát. Kardics bácsi arra kért, hogy azonnal keresse fel a takarékban. Mondja meg, hogy azonnal megyek. Lina olyan fürgén ment, mint egy kislány. Nagyon meg volt nyugodva, hogy a zsebekben egyáltalán semmit sem talált, pedig ha tudta volna, hogy a kis zsebkendő azóta nagy szerelem lázának és hőségnek lett a tudója. A takarékban nagy csönd volt. A vasredőnyök lehúzva, az utcai bejáratok lezárva. Az udvar felől kellett bemenni, és akkor csodálkozott, hogy minden hivatalnok asztala mellett ül, s halálos csöndben dolgoznak. Úgy látszott, mintha valami nyomottság lett volna, még a szolgák is úgy jártak, keltek egyenruhájukban, mintha funerátorok lettek volna. Kardics bácsi a dolgozó szobájában ült, mikor ő belépett, oly frissen és vidáman ugrott fel, hogy szinte megijedt, annyira nem illett az egész ház délutáni csöndjéhez. – Szervusz, édes barátom! – kiáltotta neki, és két kézzel rázta meg a kezét. Hát, itt délután is teljes üzem van. Hogyne, hogyne. Ha, nem a városnál vagyunk itt, hanem a bankban. No, parancsolj helyet, parancsolsz egy jó szivart, gyújtsok rá, könnyebben megy a beszélgetés. Kisé kényelmetlen volt neki itt ülni. Szokatlanul nagy bőrbútorok voltak, ahogy beleült, szinte elveszett benne. Az az érzése volt, hogy azért vett ilyen nagy darab foteleket Kardics bácsi, hogy az áldozatait megfélemlítse. Ő maga sem volt nagy ember, de ő már hozzá volt szokva, és úgy ugrált a kanapékon, mint egy furcsa, veszedelmes állat. Hát délután nem is voltam még bent a hivatalban. Bizony elaludtam. Aha, a kocsikázás, a friss levegő elbágyasztja az ember, és persze a gazda utána néz a dolgoknak. És olyan jó ízűen nevetett, még gurgulázott is. Ennek is műfogai vannak, gondolta magában. De ennek jobb fogai vannak, nem olyan porcelánfehérek, mint a polgármesteré. Barátom, az egy óriási dolog az a sertéstenyésztő, mondta Kardics bácsi. Aranyványa, csak jól meg kell fogni. Na, nézd ide. Itt vagyunk az Alföld kellős közepén, itt a kukorica hazájában. Micsoda őserdők ezek a kukoricások. Emlékszem, gyermekkoromban a betyár elbújt a kukoricásban, és nem volt az Istennek az a pandúria, aki megtalálja. Van egy juhászom, az gyerekkorában magával Rózsa Sándorral találkozott a kukoricásban. Azt mondja neki Rózsa Sándor, no fiam, erígy be a városba, hozzál nekem kenyeröt, szalonnát. Az meg bement, hozott, persze a betyár adott rá pénzt. Még ma is sajnálja, hogy nem adta csendőrkézre, vagy az Isten tudja, sajnáljai. Ezek összetartanak. A szegény ember a zsiványa egy húron pendül. Nem lehet ezeken eligazodni. Ha én parancsolok neki valamit, az soha úgy meg nem teszi, mintha a betyár adott parancsot. Ez a romantika. De tudod-e, hogy a romantika táplálja az életet? Ha a romantika megszűnik, megszűnt a fantázia. Egy kis romantika nélkül nincs semmiféle vállalkozás. Azt hiszem, itt túl sok romantika volt. Hol? A sertéstenyésztőnél? Nagyon tévedsz. Az egy biztos üzlet, de csak most lesz igazán azzá. Az öreg úr oly lelkesen beszélt, csak úgy izzott és fort. Boldog volt, legalábbis sistergett belőle a vidám életken. Te, itt van ez a város, itt van a maga mamut birtokával, s mindenre ráfizet, a legelő. Legelőnek hagyni 32 000 holdat, hát nem Isten ellen való vétek ebben a mai világban. Igaz, sok a szikes benne, de vannak prima földek is. Meg kell vizsgálni az egész határt, felvenni a talajkatasztert, és pontosan kijelölni, hogy mit érdemes belőle felszántani, de akkor aztán neki menni, és kukoricát bele. Itt az ősz. Most van az ideje a földkóstolásnak, jövőre neki 10 gőzekét. Jövőre őszre már annyi kukoricája lesz a városnak, hogy 10 000 sertést beállíthat. Mihelyt készen vannak a számítások, azonnal szerződést kötni a gazdákkal, hogy ez 100 darab sertést az 300-at produkáljon, maradjon itthon a pénz, nem hűbele Balázs módjára, hanem racionálisan. Meggazdagodik a nép, és meggazdagodik a város. Vége a deficitnek. A miniszter azt prédikálta, hogy csak hasznos befektetésre ad pénzt. Ha eddig megvoltunk vízvezeték nélkül, még 1-2 évig megleszünk. Mi? Iszunk bort, nem kell víz. Píz kell, fiam, píz kell, kedvesem. Ennél népszerűbb dolgot még ember nem tálalhatott fel a közgyűlésnek. Csillogott a szeme, és a nagy fotelben úgy hányta vetette magát, mint egy mosómedve. Bagójét megkaphatjuk az egészet, és egy krajcárt nem kell tovább befektetni. Ott tegye a fene. A betonnak nem árt, egy csősz kell, aki vigyázzon rá, valami telepfelügyelő, akkor aztán, mikor itt az ideje egyszerűen beterelni a kondákat, a zsarátnok városa nem szorul senkire. Magunk kitermeljük az egész sertésállományt, az egész polgárság áldani fogja az új főügyész nevét. Karácsonyra annyi sertés produkálunk, hogy áron alulathatjuk. A jövő eladási módja dömping. Ezt csinálja Kanada, ezt csináljuk mi is. Piacot teremteni. Aztán miénk a jövő? Nem volt az bolondság, hogy annak idején a polgármester nem adta ki a földet, hanem a városi területen engedte megépítetni az egész telepet. Így biztosította magának az előjogot. Ezt nem perelheti el tőlünk senki. A főügyész kezdte érteni a vállalat nagyszerűségét. Borzongott belülről, de igazat kellett adnia az okoskodásnak. Most Kardics bácsi elővette egy paksamétát, és kiteregette az aktákat. Egyre lelkesebb lett. 100 000-ek röpködtek a nyelvén, és az egész oly egyszerű üzletté vált, mintha 10 pengőről volna szó. Ő folyton csak a fogait nézte. Most látta, hogy némelyik fogán aranykarika van. Bizonyára azt tartja a mellette levő műfogokat. Úgy érezte, mintha egy farkasnak a szájába nézne bele. Kardics elébe tette a már teljesen kidolgozott szerződést a takarék kölcsönkötvényével együtt. Váltóknak egész tömege feküdt a szerződés mellett, és égtelen hosszú biztosító okirat. Írd alá ezeket, barátom, ennél jobb üzletet még ember ebben a városban nem csinált. Aztán kezébe vette a szerződést, és olvasni kezdte. Oly csüggetten ült, és csak arra vigyázott, hogy ez meg ne látszék rajta. Ebben a pillanatban egy fiatalember lépett be, és aktákat hozott. Kardics bácsi letette a szemüvegét, és felnézett a fiatalemberre. Na, add ide, fiam! Újra feltette a szemüvegét, és mi alatt aláírt, kedélyesen azt mondta. Nagyon jól van, gyerek, nagyon jól van, meg vannak elégedve veled a főnökeid, már el is van intézve, hogy véglegesítve leszel. A fiatal ember magas, kedves fiú, jól fésülve, jó nyakkendővel elpirultan szólt. Köszönöm alázatosan, vezérigazgató úr. Kardics bácsi mosolygott. Szeretem ezt a fiatal generációt, frissebb agyúak, energikusabbak, szorgalmasabbak, mint mi voltunk annak idején. Ha visszaemlékszem az én fiatal koromról, az akkori bankfiúk, azok csak táncoltak és kurizáltak, de hogy is lehetett őket komolyan használni? Reggel kilumpolva jöttünk be, és piszkáltuk a körmünket. Ma más világ van, ma keményen meg kell dolgozni annak, aki valamit akar elérni az életben. Azzal felállott, és megveregette a fiatalember vállát. Egy fejjel magasabb volt nála, szép atléta alak. Nagyon helyes, sportolni, úszni, vívni, boxolni. Ez nem rontja az izmokat, nem pesgőt, hanem finom sportokat, he? A fiatal ember lesütötte a szemét és mosolygott. No, még ma délelőtt megkapod a véglegesítést. Mi is ez, apád? A fiatal ember ártatlan szemekkel nézett a hatalmas úrra. Betűszedő vezérigazgató úr. Kardics bácsi megtorpant. Mi? Betűszedő. Erre megkeményedtek a vonásai. Nem értem, mi az? A zsarátnoki újság nyomdájában 34 év óta betűszedő. Nagyon derék, jó ember, csak a családjáért él, és engem, mint legidősebb gyermekét kitanítatott, itt érettségiztem le a kollégiumban, mint ingyenes növendék, mert mindig tiszta jeles bizonyítványom volt. Na, igen, igen, mondta a vezérigazgató, menjen csak a helyére, és folytassa a munkáját. A fiatal ember meghajlott és elment. Kardics bácsi nagy léptekkel járt fel alá a puha szőnyegen. Ilyen vigyázatlanok, mégiscsak abszurdum, mert nem tájékoztatnak idejében. No, én aztán alaposan kútba estem a filozófiámmal. A mi fiaink dehogy is dolgoznak, fenét dolgoznak, udvarolnak, lumpolnak. Hát nem megy az olyan hamar ez az átalakulás. Az én gyermekeimet sohasem lehetett rákényszeríteni a tanulásra. Úgy vontattuk át, hogy vacsorára kellett meghívni a tanárokat. No, mindegy, azért mégiscsak a gyereke van az emberhez közel. Mondd, kérlek szépen, én most rendben vagyok veled? Kérdezte a főügyész egyre az iratokba mélyedve. Hogyne, kedvesem? Amint látom, bizonyos hányada az összegnek szabad. Hát persze, az úgy van megállapítva. Kardics bácsi mindenre figyel. Most nyitunk egy folyószámlát, ott javadra lesz írva az egész összeg, és a kifizetések mind a folyószámláról történnek. A szabad összeg, nem is tudom mennyi, valami 15 000 pengő, az természetesen rendelkezésedre áll. Igen. Holnap délelőtt lesz szerencsém, akkor majd elintézzük a formaságukat. Igen. Aláírások, stb. Igen. Úgy ment el, mint aki elvesztette az ártatlanságát. Mikor az utcán találta magát, olyan volt, mint a lány, aki először volt legénylakáson, ahová oly hegykén is magabiztában ment, s ahol a kíváncsiság, az akaratnak pillanatnyi kikapcsolódása elvette az erejét, s most megtépetnek és rondnak érzi magát. Folyószámlája van a hatalmas bankban, ahol azelőtt egy 300 pengős kölcsönt elérni semmiképpen nem tudott volna. Most 15 000 pengő csak úgy rendelkezésére áll. De hogy fog ő ahhoz valaha is hozzányúlni? Valami konfliktus volt benne a régi énje és a mostani között. Valami belső zűrzavar. Egyáltalán nem tudott eligazodni, és ez rémes volt, és boldogtalanság. Csak ment előre, maga se tudta, hova megy. Néha köszönt neki valaki, olyankor gyorsan a kalapjához nyúlt, és nem tudta, kinek köszön és hogy kell köszönnie. Mindenkinek a legnagyobbat köszönte, amit csak tudott, mert olyan kicsinek, semminek és szerencsétlennek érezte magát, legutolsónak a városban. A posta előtt hirtelen megállott. Kevés habozás és tűnődés után a táviroda hivatalba ment. Kért egy blankettát, és az öccsének táviratozott, hogy jöjjön azonnal, beszélnie kell vele. Ez jó lesz, ez megnyugtatta. Menyhért az egyetlen, akivel beszélni tud, most még Linával sem, ezeket a dolgokat nem mondhatja Linának, nem ismer hazamenni. Csak ment az utcán végig, aztán befordult egy mellékutcába. Ott bátrabban lélegzett, és ahogy az utca egyre szűkebb lett, és elkanyarodott a piaristák rendháza mellett, és az apró házak hosszú sora között a munkástelepekre került, szabadabban lélegzett. Végre egész apró vityillók közé jutott. Megállt, és végignézett rajtuk. Ezeket mind le kell romboltatni, és munkástelepet létesíteni. Hogy ezt hogy kell és hogy lehet megcsinálni, fogalma sem volt róla, de megnyugtatta. Most mindenáron a megnyugvást kereste. Adni akart. Adni másoknak, a szegényeknek, akik érthetetlen módon nem tudnak hozzájutni semmihez, akiknek nem áll rendelkezésére a Kardics bácsi. Azért kell megcsinálni a sertéstenyésztőt is, mert ott munkát lehet adni egy rakás embernek, akik most munkanélkül, kiégett szemekkel mennek neki a télnek. Ez a gondolat kicsit felelevenített, és megindult a fantáziája, hogyan lehetne valamiképpen segíteni a szegényeken. Fantasztikus tervek lobogtak fel benne. Meg kell csinálni a csatornázást is, mindent, hogy az emberek dolgozhassanak. Már látta a felszaggatott úttesteket, ahogy a munkások raja csákárnyal és kapával dolgoznak. Szombatokon mennek a fizetésért. Itt élet lesz. Itt életnek kell lennie, mert ő azért kapta meg a sorstól ezt az állást, hogy ő ki legyen rendelve a tömeg védőjének és istápolójának. Meg kell csinálni a nagy központi kórházat is. Az is a levegőben van évtizedek óta, és az orvosok nem tudnak eleget panaszkodni, hogy milyen szörnyűséges állapotok vannak a régi közkórházban. Mindjárt beszélni akart ezekkel az orvosokkal. Dr. Mannheim bent szokott lenni a kaszinóban. Ez a Mannheim doktor egyszer neki már régen előadást tartott a kórházi állapotokról, hamar megfordult, hogy a kaszinóba menjen, hát ha ott van. Olyan gyorsan ment, mintha valami kergette volna. Kikanyarodott a főutcára, és sietve ment fel a kaszinóba. A szokott csönd. A szolga már az elfogadott udvariassággal vette le a kabátját, kalapját, és ő otthonosan ment be a kártyaszobába. Mannheim doktor itt van? Nincs itt, nagyságos úr. Ott volt Martini doktor. Kártyáztak természetesen, mindjárt helyet csináltak neki, és mintha ez volna az ő dolga, beült römizni közéjük. De nagyon szórakozottan játszott, a legjobb lapokat eldobta, és egyáltalán nem tudott figyelni arra, ami elment. Vesztett, újra vesztett, nevettek rajta, végre egy kicsit felébredt, és összeszedte magát. Nyert egyet, nem jelentékenyet, de nyert. Na hát, mit fogtok csinálni a sertéstenyésztővel? Kérdezte dr. Martini váratlanul. A sertéstenyésztővel? Mit lehet azzal csinálni? Martini felállott a kártyaasztaltól, s a társalgó felé sétált, ő akaratlanul is követte, mintha csak kötelessége volna az ellenzék gondolatait meghallgatni. El kell húzni a nótájukat ezeknek a bakonyi zsiványoknak. Itt az egyetlen alkalom, hogy a város átvegye, de persze sohasem a város érdeke a fő, hanem a zsiványoké. Már előre látom, hogy meg fog indulni a közbenjárás a városi szubvencióért. De azt leshetik, hogy a polgárság bőrének az árán kihúzzuk őket a sárból. Boronkai Feri villát épít a sertéstenyésztő tégláiból. Ha-ha, nagyon jó, rendben van ez a dolog. El fogjuk licitáltatni az ipsét. Egy taknyos itt az alispán háta mögött megbújva főúri palotát csináltat magának, hogy előre learassa a hasznot. Majd ki fogjuk vizsgálni ennek az építésnek a történetét. Boronkai Ferinek egy vasa sem volt két évvel ezelőtt, a takarékkal szanáltatták, mert börtönbe került volna. Figyelmeztetem a főügyész urat, hogy hamarosan nézzen utána a dolognak, és kérjen zárlatot a boronkai házra, mert ettől a gazembertől kitellik, hogy ezt a pár napot felhasználja, amíg szabad kézből eladhatja, és akkor aztán mindjárt komplikáltabb lesz a dolog. Meg vagyok győződve, hogy Boronkai úr hajlandóm a féláron is eladni a villáját, csak hogy a csúnya harctól meneküljön. Most rajtad van minden felelősség, ezt a patkányt legalább meg kell csípni a saját lyukában. Bele kell folytani a csatorna szennyébe. Nem lehet, hogy ilyen csirkefogók kimenekülhessenek a törvény markából. Ha van törvény a kis tolvajokra, kell lenni a nagyokra is. A főügyész sápadtan hallgatott. Szeretett volna a föld alá süllyedni, mondja meg, hogy Boronkai Feri már el is adta a villáját, és éppen neki, a főügyésznek, aki a vizsgálatot kellett volna, hogy megindítsa ellene, a közvélemény szerint. Te abban az időben még nem vettél részt a dolgokban, én két ízben tartottam már interpellációt a boronkai féle dolgok miatt. Mindenki tudja, hogy csak egy egyszerű feljelentésbe kerül a dolog, és megindul ellene egy olyan eljárás, amelyen még nem volt a városban. Együtt vannak az adatok. Az én ügyvédi irodámban az összes iratok, feljelentések, a munkások vallomása, minden gondosan ki van dolgozva. Nem akarom magam megtenni a feljelentést, mert a főügyész kötelessége. Te nem vagy benne még ebben a mafiában, Makróci az Alispán barátja, és az egész bűnszövetkezetnek főmozgatója soha se tette volna meg. De egy új ember, akit a közbizalom emelt ebből az állásba, megteheti, meg is kell tenni. Ezzel aztán megindul az egész lavina, és megmondom előre, hogy ha ez a bátor lépést megteszed, akkor először is te leszel a város legszeretettebb védője, és aztán alkalmad lesz a város számára megszerezni ingyen az egész sertéstenyésztőt. Csak ettől a vén, büdös kardistól tartsd magadat távol, mert ez a legnagyobb méregkeverő. Hallom, hogy már kivetette rád a horgot, és vacsorán voltál nála a feleségeddel együtt. Rokonom. Úgy. Mondta Martini doktor, és nagyot szívott a szivarjából. Úgy. No, akkor nem szóltam semmit. Miért? Arról nem tehetek. Persze, persze. A felesége Kopjás Ferdinánd lány, és Kopjás Ferdinánd a nagyapám édes testvére volt. Érdekes. Feleséged milyen lány? Szent Kálnai. Szent Kálnai? Abszurdum. Mi van ebben diffamáló? Diffamáló semmi. Én egy szót se szóltam. Egyszerűen különösnek találom a véletlenséget. Természetesen a vér nem válik vízzé. Ez gyanúsítás, ami ellen a leghatározottabban tiltakozom. Pardon. Nem látom be, hol van itt önnel szemben, főügyész úr, bármiféle gyanúsítás. Ebben a gúnyos hangban. Kérem, ezer bocsánatot kérek, nem tudtam egyes dolgokat. Most így aztán egy kicsit más. Ez így van, Magyarországon kicsi az ország, mindenki rokon. Valószínűnek tartom, hogyha nagyon elkezdenénk firtatni, kettőnk közt is ki lehetne sütni valami rokonságot. Hogyne az? Én nagyanyám és az ön nagyanyja két asszony volt. Itt Magyarországon ez már elég alap a rokonságra, feltéve, hogy a vélemények és az érdekek azonosak. Ez esetben a vélemények, a világfelfogás, a világszemlélet nem azonos, tehát hagyjuk ezt a rokoni és családfa vizsgálatot. Megvallom, bizonyos rokonszemvel viseltettem a főügyész úr iránt, innen volt a bizalmas hang. De ha Kardics úr nagybátyja és Szent Kálnai a legnagyobb bűnös sógora, akkor bizony nehéz lesz egyékenyre kerülnünk. Magyarország, a rokonságok és a panamák lápvilága. Ez egy olyan furcsa ingovány, hogy aki ebbe beleplántálódik, vagy akklimatizálódik, vagy elpusztul. Az olyan növények, amelyek szeretik ezt a nedvdús talajt, buja nagyvirágokat hajtanak, azok, akik nem szeretik, belefúlnak a sárba. Hát kérem szépen, köztünk mégsem hiszem, hogy valami rokonságot ki lehetne sütni. Hogy hívják az édesanyját? Először is luteránus vagyok, felvidéki. Szepes megyei család. Már ennél fogva is lehetetlennek látom, hogy valaha így fonódtak volna a szálak, hogy összeérhetett volna Kopjás és a Szent Kálnai nevekkel, és aztán az anyámat Malatinszkinak hívták. Malatinszki? Kiáltott fel a főügyész. Az én anyám Bátai Zsuzsánna volt. Veri Bátai Szabolcsból? Nem, Gömör megyei családból, és az ő anyját Malatinszki Évának hívták. Abszurdum. No lám, hát itt nem olyan könnyű megszabadulni egymástól, csak ugyan kicsi az ország, még a régi Magyarország is, amit Nagy Magyarországnak szoktunk nevezni. Az én apám Szűcs volt, egyszerű szűcsmester. Mint Szűcs jött vándorló évei alatt zsarátnokra, és itt megtelepedett, de a feleségért még visszament a hazájába, és onnan hozta. Igen, az én nagyanyám pedig Takácsnak a lánya volt, a híres Podolini Takácsok közül való család volt. Úgy tudom, azóta már kihalt a család odafenn, vagy legalábbis eltűnt szem elől. Podolini Malatinszki, nevetett dr. Martini. Fantasztikus, az én anyám azokból származik. Talán akkor most már hozzáfoghatnánk tényleg a sertéstenyésztő megmentéséhez. Azért nem kell senkit családi alapon befeketíteni, sem fehérre mosni. Utóvégre emberek vagyunk, és annyit számít az ember, amennyi ő maga. Dr. Martini elgondolkozott. A végén még ki fog sülni, hogy nekem rokoni jusson, meg kellene vennem a boronkai Feri villáját, és ezzel le lehetne szerelni az egész közéleti tevékenységemet. Nem volna szíves, kedves rokon, ebben egy kicsit közre járni? Sajnos egy napot késett a dolog. Hogy? A villa el van adva, ma írták alá a szerződést. És ki vette meg? Én. Martini, mintha a mennykő csapott volna bele, úgy elbámult, a szivar kiesett a szájából. És mennyiért? Kérdezte. Minden esetre mélyen áron alul. Az én kis családi örökségem semmi esetre sem bírt volna el valami túlzott összeget, az alispán felajánlott, hogy közben jár, és az alkulétre jött. Kitűnő. Kicsit hallgattak, és nevetve néztek egymásra, de mindketten félelmesen komolyak voltak. De ha gondolod, hogy nem lett volna szabad megvennem, még hajlandó vagyok lemondani a javadra. Nem, nem, azt nem, köszönöm szépen. Miért nem? Nagyon szép ház. Hát ezért. Én nem tudtam az eredete felől semmit. A ház a Boronkai nevén van, erősen megterhelve, és én a folyószámlámról minden követelésemet átengedem Boronkainak, alig maradt valami. Csak olyan kevés összeg maradt fenn a javamra, hogy a legnagyobb rémületben vagyok, és megjegyzem, részemről az alkú még a feleségem beleegyezéséhez van kötve, mert ő nem akar egy ilyen nagy objektumba belemenni, mert nincs hozzáedzve, hogy ilyen túlzott életet éljen. Megmondom őszintén, még csak egy ideiglenes szerződés van a kezemben, s ha az asszony nem ír alá, akkor az egész vásár semmis. A betét is közös néven van? Nem, az tisztára kopjás vagyon és szerzemény, de természetesen a feleségemmel vagyonközösségben vagyok, és így az ő akarat ellenére semmit sem tehetek, és nem is akarok tenni. Ma írtad alá? Ma. Dr. Martini hevesen kezdett járkálni a nagy teremben. A fene egye meg, én mindenről lekésem. Tegnap kellett volna elmondani neked, amiket ma mondtam. Ki van zárva, hogy belemenj egy ilyen vásárba, ha én előre felvilágosítlak? Barátom, abban a villában egy tégla sincs, ami ne lopott volna. Boronkai Feri, mint a sertéstenyésztő ügyvezetője, az egészet annak az anyagából csinálta. Itt vannak nálam a napnál is fényesebb bizonyítékok. Kérlek szépen, mondta a főügyész. Azt mondd meg, hogy a város hogy csinálhatja meg ennek az egész sertéstenyésztőnek a visszaszerzését. Én ma kint voltam, megnéztem, magammal vittem a főmérnököt és a gazdát, és mindent megmutogattattam magamnak. Az építkezés első rangú. Ha keresztül lehet vinni, hogy a város olcsón, vagy akár díjtalanul jusson hozzá, akkor lehetne alapítani belőle egy nagyszabású városi üzemet. Dr. Martini elgondolkozott. Felvillant az eszében, hogy most itt volna az alkalom, hogy ennek a jó akaratú, de tájékozatlan embernek a segítségével be lehetne ülni a város gazdaságába. Egyetlen ember a városban, akivel éppen most rokoni összeköttetést is sikerült megállapítani, az idő múlik, az örökös ellenzékiségnek és végének kell lenni egyszer. Nagyot sóhajtott, és azt mondta. Nekem most sajnos haza kell menni, nem csak a feleségem miatt, hanem mert tárgyalásom van, bizonyos urakat hívtam meg, akik már azóta várnak, hanem holnap este, ha szíves volnál bejönni, akkor megmondanám a véleményemet a dologról. Elbúcsúztak egymástól, és ő is hazament. Mikor az utcáról be akart menni, egy sürgöny kihordó biciklista állította meg a kapu előtt. Kit keres? Kopjás főügyész urat. Én vagyok, adja ide. Átvette a sürgönyt és elolvasta. Az öccse táviratozott, hogy a 9 órai vonattal indul, és 11:30-kor ideér. A táviratot apró darabkákra szaggatta, és elszórta. Akkor bement. Sok dolog van a sertéstenyésztővel, mondta Linának. Egész délután abban tárgyaltam, majd vacsora után elmondom, 11-kor értekezlet van a városházán. Éjjel? Igen, mert holnap valószínűleg bűnügyi feljelentést kell tenni, rettenetes, amit ez a makróci csinál. Ezzel bement kezet mosni, aztán az ebédlőben egyedül hozzájut a vacsorájához, és nagyjából, kissé túlozva a dolgokat, elmesélte az egész tervet, hogyan akarják a vállalatot a város kezébe átvenni. Oly gyorsan repült az idő, hogy Lina figyelmeztette, hogy már 10:45. Rettenetes fáradt vagyok, mondta, le kellene feküdni, de hát mit csinálják, ha benne van az ember, húzni kell az igát. Lina kikísérte az urát a kiskapuig, és sűrűn csókolgatta a sötétbe, mint a szobalány, ha bakájától búcsúzik. Mikor az utcán ment, úgy érezte, hogy rossz úton jár, tolvaj úton, csak az Isten kiszabadítsa tisztességgel, soha többet. Lassan sétált az úton, koptatta a járdát, és nézte az alvó házakat. Már sehol sem volt fény, csak a kávéházakban és vendéglőkben. Milyen különös, hogy vannak emberek, akiknek mindig van éjjelük, hogy azt ellopják a másnapi munka elől. Úgy nézte a várost, mint a gazda a maga birtokát. Arról van szó, hogy az emberek nyugodtan aludjanak. Egyenként nézte meg a nagy emeletes épületeket, egyikben üzletek vannak, a másikban magánlakások, mindenkinek jól kellene élnie és virágoznia. Sok huncutságra van szükség, hogy mindenki megtalálja a maga boldog nyugalmát. Mindenkinek egyszerű és sima az élete, de kezdett rájönni arra, hogy a vezetőké kövesebb és tövisesebb és egészen másképp kell gondolkoznia, aki a tömegek helyett gondolkozik, mint a magánembernek. Mennyhért a 11:30-es gyorsan csak ugyan megérkezett, a vonat hatalmas mozdonya fújt, prüszkölt, előtte nagy út van. Ez a vonat megy tovább, túl a közeli határokon, s megy a nagyvilág távoli tájai felé, megy keletre. Oda kellene menni a magyar föld termésének s a magyar árunak, de nem lehet. Nem mehet, mert a határon megállítja a lélektelen utast, az árut a vámsorompó, s itt maradnak a búzakenyerek és az ipari termékek. Hát azok vajon hogy dolgoznak most ebben az éjféli órában, akik ezeket a nagy dolgokat az európai népek sorsát intézik? Menyussal megcsókolták egymást. Mi van? Kérdezte Menyhért aggódva, de ő már felszabadult a gondok első nagy feszültsége alól, a Martini doktorral való beszélgetés következtében, és mosolygott. Bementek a vasút közelében egy kis kocsmába, ahol Menyhért sertéspörköltet és egy spritzert rendelt. Ő feketét kért, de nem tudta meginni. Menyhértnek egy órakor indult visszafelé a vonatas, így egy jó órájuk volt a beszélgetésre. Azért kértelek, hogy gyere el, mert azt hittem, meg kell őrülnöm. Ebben az egész városban senkim sincs, akivel őszintén kibeszélhessem magamat. Nagyon furcsa helyzetben vagyok, a régi barátaim elmaradtak mellőlem egy csapásra, lemaradtak. Nem értik meg, ami velem történik, csak az irigységüket ébreszteném fel, és előre tudom, mit mondhatnának. Csak azt, hogy maradjak ott, ahol voltam, ahol ők ma is vannak, de ott nem maradhatok, mert a sors egy új és magasabb, minden esetre más millióbe dobott, és itt kell helytállnom. Itt viszont olyan embereket nem találhattam még ez alatt a rövid idő alatt, akikkel őszintén megoszthatnám a gondolataimat, mert azok sem értenék meg. Azoknak is csak azt kellene mondaniuk, hogy ha nem bírom ezt az iramot, inkább mondjak le, és menjek vissza magam csöndességébe. De oda sem mehetek már vissza, hiszen az életben megállás nincs. Régi állásomat elvesztettem, és nem áll módonban többé válogatni. Vagy helytállok, vagy elbukok. Ezzel hozzá fogod beszélni, és minden tartalék nélkül oly őszintén, hogy nem is volt előtte más, csak az, hogy szabatosan és tisztán összefoglalja az egészet. Önmagának beszélt. Csak a testvére előtt beszélhetett így. Menyhért, aki ezektől a dolgoktól ugyanolyan távol állott eddig, mint ő, komolyan és meggyőződéssel hallgatott. Ugyanaz a kopjás volt, mint ő, s őnek is az volt a baja egész életében, hogy nem volt egy egyszerű tudós, aki teljes kielégülést talált volna a tudomány felfedező örömeiben, minduntalan kísérletet tett, hogy hasznosítsa is azt, amit megtudott, s aminek üzleti értékét is érezte. De soha sem tudott olyan tőkét összeszedni, amennyivel terveit meg lehetett volna valósítani, így csődbe került minden vállalkozásával. Most megértette a bátyja dolgait, és igazat adott neki. Helyeselte a házvételt, helyeselte, hogy magasabb nívójú életet akar bevezetni, nem is megy másképp, csak ha méltó lesz külsőségekben is ahhoz, akikkel együtt akar dolgozni. Nem is juthat hozzá ehhez a társasághoz, ha kis kaliberének mutatkozik, akkor már előre elvesztette a csatát. Az életnek az a törvényszerűsége, mondta, hogy minden társadalmi réteg egy nívón kell, hogy legyen, különben olyan hézagok lesznek, amiket áthidalni nem lehet. Helyeselte a sertéstenyésztő dolgában végzetteket is. Ezt így kell csinálni, mert valóban csak akkor lesz belőle valami, ha ő a magáévá teszi az egészet. Nem csinálhatja meg senki más, csak ő, mert a főügyészi állással vele jár, hogy voltak éppen neki kell döntőbírónak, de a kigondolónak is lenni egy személyben. Tehát ezek a tervek csak akkor válnak valósággá, ha a főügyész vállalja. Menyhért mindent helyeselt és mindent jónak talált, és Pista réges-régen nem érezte azt a lelki megnyugvást, amit most, hogy ellentmondás nélkül fogadja el a lényét valaki, egy más ember. Ez mégis a testvéri lélekközösséggel jár együtt. Nagy szeretettel nézett az öccsére, és igen hálás volt neki, hogy passzív magatartásával úgy meg tudta erősíteni ő az ő aktivitását. Úgy repült el az idő, mint egy perc. Mikor kikísérte Menyhértet a vonathoz, hirtelen nagy rémület ütött belé. Elfeledkezett arról, hogy pénzt vegyen magához, és lázasan és izgatottan nyúlt a zsebébe, hogy legalább visszafelé meg tudja váltani az öccse jegyét. Csak egy 20 pengőse volt, semmi más pénze. Még amikor a vendéglőben fizetett, az apróból futotta, és nem gondolt tovább. Van pénzed? Kérdezte az öccsétől. Bizony nincs, 7 pengő az egész vagyonom. Nem baj, a jegyet meg tudjuk váltani, és nekem 15 000 pengő követelésem van a bankban, hát majd csak eligazodunk. Miért hozzájutok valami kis pénzhez, rögtön küldök. Jó. Hű, elfelejtettem beszélni a legfontosabbról, Berci bácsiról. S hamarosan Septiben elmondta a családi szénbánya ügyét, s hogy már meg is kötötte az öreg a szerződést a várossal, s a próbavagonokat már állítólag útnak is indította. Hogy a 100 000 pengő előlegből kettőjük megegyezése szerint neki 20 000 pengő jár. Menyhért rémülten nézett rá. Berci bácsira vigyáz, Berci bácsiban nem lehet bízni, egész életében hazudott. Nem lehet baj, a szenet megvizsgáltattam a főmérnöknek, már megmondtam, hogy a legnagyobb rigorozitással járjanak el vele szemben, hogy én semmi felelősséget nem vállalok. S azt is megmondtam, hogy a részesedésemet, a 20 000-et tartsák vissza, azt én a folyószámlámra akarom befizettetni, sőt, tovább megyek, én még ehhez sem akarok hozzányúlni. Tervem az, hogy a házvételnél fennmaradt 15 000-hez sem nyúlok, a 20 000-hez sem, mert hát, ha vissza kell fizetni. Inkább, ha valahol tudnék, valami kis magánkölcsönt kellene szereznem, de ezt nem tudom, hogy lehet majd megcsinálni. Nemigen fetreng egyetlen barátomnál sem, még pár 100 pengő sem. No, majd csak lesz valami. Igaz, Alberta, mi van? Az egy szerencsétlen ember. Egy évig nem jelentkezett nálam, csak most a napokban keresett fel, hogy az öngyilkosság határán van. Minden tudok, megírta, hogy ki akarja írtani az egész családját, azért nincs pénzem, mert el kellett küldeni neki, meg Adélkának, az is milyen nyavajás. No, mi jól el vagyunk látva testvérekkel. Már a vonat ott állott, és most jöttek volna a legsürgősebb beszélgetések. Ha Albertet látod, mondd meg neki, hogy csak húzza ki az időt, nem fogok elfeledkezni róla, ha lehet valami állást szerzek neki. Minden esetre gondoskodok róla. Bár nagyon nehéz, mert az ember nem lehet fiahordó, nem is tudom elgondolni, hogy hová dugjam be. Inkább majd Pesten próbálok összekötetések segítségével valami ideiglenes munkát szerezni neki. Jaj, csak vigyázz, vigyázz ezekkel a testvérekkel. A te állásod itt a múzeumnál úgy látszik biztosítva van. Téged persze az egészen más. Csak dolgozd ki minél hamarabb a múzeum berendezésének a tervét és programját. Hát, Isten áldjon, kedves menyuskám, nagyon köszönöm neked a jóságodat, nem is képzeled, hogy megnyugtat, hogy van valakim ebben az életben, akivel legalább meg tudom értetni magam. Már a vonat mozgott, menyus a lépcsőn állott, úgy csókolták meg egymást, még egyszer aztán kivette zsebkendőjét is, utána lobogtatta a kifutó vonatnak, ameddig látták egymást, és akkor megtörölte a zsebkendővel a szemét, és aztán az orrát fúvogatta sokáig. Jó reggelt, főügyész úr! Köszöntötte valaki, és ő ilyetten nézett rá. Egy orvos volt, aki valakit kikísért. Kezet fogtak. Az orvos nevetve nézett rá. Az öcsém volt itt, mondta ő minden kérdés és szükség nélkül, és mégis magyarázattal. Én is rokonokat kísértem ki, mondta az orvos. Hát, Istenem, mindenkinek vannak rokonai, csak az a furcsa, hogy a rokonok mindig szegények. Hangosan nevetett, és úgy látszott, hogy kicsit be van borozva. Nagyon gazdagnak kellene lenni az embernek, hogy a rokonai meglegyenek vele elégedve. Én nem panaszkodom, mondta a főügyész, és Karbics bácsira gondolt egy kis öngunnyal. Vannak elviselhető rokonok is. Na igen, mondta az orvos, a rokon az mind elviselhető, csak nagyon rátámaszkodnak az emberre, mert kérem, nem az a rokon, akinek jól megy a dolga, hanem az, akinek rosszul megy. A gazdag rokonnal szemben én vagyok a rokon. Hogy is mondjam, a rokonság az csak lefelé terjed, az olyan, mint egy háló. Az ember belekerül ebbe a hálóba, és annak a köteleit a rokonság húzza. Meg akarják fogni a nagy halat. Talán én is tartom egy ilyen hálónak a kötelét valami nagy összeköttetés kedvéért, csak én nem tudom megfogni a nagy rokont. Ellenben a kis rokonok, azok olyan jól tudnak engem kötni, hogy csoda. Kimentek a pályaudvar elé. Az orvos még azt mondta, ha például a főügyész nekem véletlenül rokonom volna, most milyen jól jönne ez nekem. Nagyon szeretnék egy hatósági orvosi állást elnyerni. Pardon, tiszti orvosit. De hát nincs semmi rokonom, akit protekcióra megkérhetnék. Nem kell ahhoz protekció, mondta kedvetlenül a főügyész. Képességek kellenek és hivatottság. Az orvos megijedt, hogy nagy magabízásában eljátsza a főügyész rokon szemét. Hogyne, kérem alázattal, és ez nálam meg is van, mert 14 éve vagyok a városban, meglehetős orvosi praxisom van, s már igen sok esetben pályáztam is az állásra, de tudja Isten, sohasem volt, aki felkarolta volna az ügyemet. Nem is csoda, oly sok orvos van csak a városban, és mindenki nem érheti el. Látta, hogy a főügyész nem ragadja meg az alkalmat, hogy ebben az éjfél utáni órában felajánlja a protekcióját, hát visszanyerte a humorát, és azt mondta. Na, mindegy, ha még egyszer születek, megpróbálom jobban megválasztani a szüleimet. Jó éjszakát kívánok, főügyész úr! A főügyész úgy érezte, hogy tartozik állásának azzal, hogy az orvos miatt autóba üljön. Csak mikor már bent ült és a kocsi elindult, akkor jutott eszébe, hogy semmi pénz sincs nála, most mi az ördöget fog csinálni, a kocsit se tudja kifizetni. Linát csak nem költheti fel, hogy adjon másfél pengőt hamar. A legnagyobb gondban volt, hogy vágja ki magát. Mikor a kocsi a ház elé ért, és ő már kereste a szavakat, hogy miképp rendelje be másnap reggelre a sofőrt a hivatalába, az leugrott a volán mellől, és roppant udvariassággal nyitotta ki az kocsi ajtaját. Mivel szórakozottsággal nyúlt a zsebébe pénz után, akkor a sofőr megszólalt. Méltóságos úr, nem tetszik rám emlékezni. Én vagyok az a pap bácsi, a fuvaros, aki a szomszédban lakott, mikor a Bácskai úton tetszett lakni. Nagyon szépen megkérném a méltóságos urat egy szívességre, ha nem tetszik rossz néven venni. Tessék szíves lenni, megkönnyörülni rajtam. Kérem, 4 gyermekem van, és a városnál nem tudok hozzájutni fuvarokhoz. Már be van adva a kérvényem, de nincsen semmi protekcióm, és akkor az embernek csak eldobják a kérvényét. Mit kért? Kérem alássa, méltóságos úr, nekem, mint helybéli polgárnak, lelkendezett a sofőr, jogom volna az erdei szállításoknál a munkát kapni, de kérem, csak a protekciósok jutnak hozzá mindenhez. Hogy hívják magát? Pap Wendel. Jöjjön fel holnap a hivatalba, és akkor megnézem a dolgát. Igenis, méltóságos úr. Nem vagyok méltóságos. Igenis. Én is a népembere vagyok. Nálam nincs protekció. Én az érdemet nézem. Aki városi polgár, annak előjoga van. Igenis. Jó éjszakát. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Mikor a méltóságos úr becsukta maga után a kaput, a városi polgár azt mondta. A fene essen hasra veled, a népembere vagy, de a fuvart nem fizeted meg. Ez is csak olyan, mint a többi kár volt szólani. A főügyész Lábújhegyen ment be a házba, s az előszobájában levetett a cipőjét, úgy vetkezett le az írószobájában, és óvatosan ment a hálóba. Az utcai lámpa bevilágított, és nem kellett lámpát gyújtani. Mikor lefeküdt, a Lina megmozdult, de nem ébredt fel. Már hozzászokik, hogy ilyen későn jár. Mereven kinyújtódott, összekulcsolta a kezeit, kezdte mondani azt az imát, amire kisgyermek korában az édesanyja tanította meg. Aztán eszébe jutott, hogy a nagyanyja révén rokona lett Martini doktornak, elmosolyodott és elaludt. Régen aludt ilyen nyugodtan és jó ízűen. Mikor reggel felébredt, már a gyerekek iskolába mentek, csönd volt. Később Lina belesett az ajtón, s látva, hogy az ura fent van, bejött. Rettenetes ez a maga elfoglaltsága, mondta. Ez már ezután így fog menni? Ezekben az első időkben. Ne engedje magát annyira kihajszolni, nincs maga ahhoz szokva, ha aztán tönkreteszi magát, akkor mi lesz? Csak ezen legyek túl, akkor megvan alapítva a tekintélyem, és minden úgy fog történni, ahogy én akarom. Képzelje, a maga rokonai azok tönkre mennek, ahogy látom, a szentkálnaiak egész vagyona is kevés arra, hogy ezt a nagyjukat betömjék, amit csináltak. Lina leült az ágya szélére, és ő elmondott mindent, amit el lehetett mondani a sertéstenyésztőről. Úgy kell nekik, mindig rossz rokonok voltak, mondta Lina. Egy lépést nem tettek volna értünk, soha.